a 9. heti szabályzás technika előadás. A különböző állapotteres szintézis és analízis kérdéseknél tartottunk, ahol az állapotteres egyenletéből, az állapot egyenletéből indulunk ki a szakaszna, és úgy definiáljuk a tulajdonságait, illetve tervezünk hozzá szabályzót. Az elmúlt alkalommal nem értünk a folytonos idejű tervezési módszereknek a végére, ezt kell ma folytatnom, és utána természetesen diszkrét időben is meg kell vizsgálnunk azokat a fogalmakat és tervezési eljárásokat, amiket bevezettünk folytonos időben, tehát az irányíthatóságot, elérhetőséget, megfigyelhetőséget és rekonstruálhatóságot, ezt is meg fogjuk ma vizsgálni. Ugye tegnap délelőtt reggel bonyolítottuk le az EH-t, egyelőre még nincsenek meg az eredmények, de a hétvégéig meg lesznek. Ezek az oktatási portálon belépve láthatóak lesznek a hallgatók számára. Amikor ez megtörténik, akkor egy Neptun üzenetet majd felteszek, hogy mindenki onnantól kezdve ezt meg tudja tekinteni. Természetesen a kijavított CH-kat is meg lehet tekinteni, hogy ezt minél korábbra próbáljuk meg időzíteni, hiszen a jövő hét pénteken van a pót-CH. Tehát egyrészt a hétfőn én az órarendben úgy láttam, hogy hát attól függően, hogy ki milyen kurzuson van. Ebben az időpontban valamikor, amikor éppen nincs óra, akkor itt meg lehet tekinteni a kijavított CH-t. Pótlási alkalom pedig ugye november 9-én, tehát a jövő hét pénteken lesz, 2-től. Én azt hiszem, hogy mindenki, akinek pótlásra van szüksége, bár még nincsenek meg ugye a végeredmények, az be fog térni a CH Max terembe, hogyha nem, akkor majd szintén üzenetet küldök, hogy hogyan osztjuk meg a termeket, hogyha több teremre lenne szükség. Másik emlékeztető folyóra erről a szakiránytájékoztatóról szól, amit a tanszékem tart, ugye ez az a szakirány, pontosabban ennek egyik ágazata az, amelyik ehhez a tárgyhoz viszonylag szorosan kötődik. Erre jövő héten szerdán az előadás után kerül majd sor. Most egy kicsit másképpen fogok végigmenni az eddig tanultakon. A fogalmakat fogok felsorolni, és a fogalmakról megmutatom, hogy ezek egy hálót alkotnak. Tehát ugyanazt a fogalmat már többször megtaláltuk az előadások során, és ugye több másik fogalommal kapcsolatban felhasználtuk. Tehát az, aki jól el tudja sajátítani a szabályzás technikában elmondottakat, akkor az ezekkel a kötődésekkel, ezekkel a linkekkel ugye nyilván tisztában van. Két kulcsfogalomból indulhatunk ki, ugye az egyik a szakasznak a modellje, a másik pedig a szabályzó. Hogyha ezt a fajta ismétlést vagy ismétlési módszert próbáljuk végigvinni, tehát milyen fogalmak, egyéb fogalmak kötődtek eddig például a modellhez? Nem tudom felsorolni az összeset, hiszen már eléggé előre haladtunk, de azért néhányat megkísérlek felsorolni. Tehát ugye a modell az lehet például a szakasznak a modellje. Definiáltuk a modellel kapcsolatban különböző tulajdonságokat, ugye pont az elmúlt néhány alkalommal beszéltünk a megfigyelhetőségéről. Amikor egy modellről beszélünk, akkor beszélhetünk a zárt kör előírt modelljéről, ez valami fajta specifikációt jelentett, ezt meg kellett tervezni bizonyos elgondolások szerint, ugye erről is szó volt, hogy hogyan választhatjuk meg a zárt kör előírt pólusait. Amikor a modellről beszéltünk, akkor ezt beépíthettük a szabályzónkba például egy prediktorba, ugye a Smith prediktorba megtaláltuk ezt a bizonyos modellt. Ha a modellről beszélünk, akkor annak vannak különböző leírási módszerei, például az állapot egyenlet, ma ebből fogunk kiindulni, vagy pedig az átviteli függvény. Egy másik hasonló fogalom, amiből elkezdhetünk építkezni és köthetjük mindenféle máshoz, az természetesen a szabályzó. Korábban már megmutattam azt a leltárt, ami éppen aktuális, hogy milyen szabályzókat tanultunk eddig. Tehát például ilyen szabályzó volt a soros kompenzátor, megtanultuk tervezni, ezek a PID-típusú szabályzók voltak. Hát Másik típusú szabályzó egy mintavételesek, az a két szabadságfokú szabályzó. Lehet árapotteres szabályzónk is, ezt fogjuk a mai alkalommal bővíteni. Lehet a szabályzó folytonos vagy mintavételes működésű. A szabályzó változtathatja a típusszámot. A típusszámról persze tudjuk, hogy kötődik például a statikus viselkedéshez. A szabályzó biztosítja a zárt körnek a stabilitását. A stabilitásról tudjuk, hogy milyen viszonyban van a holtidővel, de a holtidőről azt is tudjuk, hogy vele számolni kell, hogyha egy szabályzót mintavételesen valósítunk meg. Ugye a stabilitásról pedig, mikor beszéltünk, definiáltuk a fázistartalékot, fázistartalék pedig összefüggésben van a túllövéssel, és így tovább, és így tovább. Hogyha tovább akarnék menni, nyilván akkor túllövéshez ideírhatnám, hogy az összefüggésben van azzal, hogy hova teszem a pólusokat, az meg összefüggésben van a specifikációval, az meg a modellel, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon sok összefüggést tártunk már fel ezek között a fogalmak között, és hát így fogunk tovább haladni. Miután az előadás első része az a folytatása lesz annak, amit az elmúlt alkalommal, múlt hét szerdán tárgyaltunk, hogy az állapotteres tervezési eljárásokkal, ezért az előző rész tartalmára fogok röviden kitérni, utána pedig folytatni kell a folytonos idejű tervezési eljárást, az alapjel figyelembevételével, terhelésbecsülővel és integráló hatással. Utána pedig ez az összes további pont, ez a mintavételes verzió lesz, amikor az állapot egyenletnek a tulajdonságait vizsgáljuk, elérhetőség, irányíthatóság, megfigyelhetőség, rekonstruálhatóság, és ehhez próbálunk meg majd szabályzókat tervezni. Tehát az állapotteres tervezési eljárásoknál vagyunk, a kiindulásunk ez az állapot egyenlet továbbra is, aminek van egy állapotvektora, beavatkozó jele és egy kimenete. Mi általában azokkal az esetekkel foglalkozunk, ahol a bemenet is és a kimenet is azok egydimenziósak. Ez a egymenetű, egykimenetű rendszert fogja jelenteni. Ennek volt egy ilyen geometria interpretációja is, ami alapján a megfigyelhetőséget és az irányíthatóságot szemléltetni lehetett. Tehát bevezettük az irányíthatóságot és az elérhetőséget, láttuk, hogy az időinvariáns esetben ugyanaz, tulajdonképpen azt jelenti, hogy szeretnék véges idő alatt valamilyen bemenet hatására az állapottér egy adott pontjába eljutni. Hogyha ezt meg tudom tenni, akkor a rendszer az irányítható, illetve elérhető. Egy kritériumot is láttunk erre, ezt a kritériumot be is bizonyítottuk, egy mátrixot kell felépítenünk az A és a B mátrixok segítségével, oszloponként, és meg kell vizsgálni ennek a mátrixnak a rangját. Ha ez teljes, akkor az elérhetőség az teljesül ezzel az egyenlettel felírt rendszerre. Másik ezzel rokon fogalom volt a megfigyelhetőség. Itt is csak azt a definíciót tettem fel, amelyik az időinvariáns esetre vonatkozik. Ugye itt a kérdés az, hogyha elindítjuk valahonnan a rendszerünket, az állapottér valamelyik pontjából, és megfigyeljük a kimeneteket, és nyilván tudjuk, hogy mit adtunk a bemenetre, akkor ezekből a megfigyelésekből kell következtetnünk arra, hogy vajon honnan indult a mi rendszerünk. Tehát az x0-át kell rekonstruálni, vagy visszaállítani. Ez megtehető akkor, hogyha ez az úgynevezett megfigyelhetőségi mátrix teljes rangú. Ugye ezt, hogyha transzponáltakat vesszük, szintén oszloponként tudjuk felépíteni, hogyha nem a transzponáltat, akkor pedig soronként. Ez a két kritérium, ez a Kálmán-féle kritérium, először a előző fólián ez volt az irányíthatóságra, itt pedig a megfigyelhetőségre. Amit még szintén az előző részben néztünk, az egy algebrai eszköz volt, az Ackermann képlet, ez egy algebrai feladatot oldott meg számunkra, egy saját érték áthelyezés tulajdonképpen, adott valamilyen mátrixunk, meg egy oszlopvektorunk, és emellé az oszlopvektor mellé keresünk egy sorvektort, ez volt ez a bizonyos K-vektor, hogy ez a szorzat, a B-szer K, ami egy diád, viszont szintén mátrix, ami módosítja ezt az A mátrixot, úgy módosítsa, hogy a keletkező H mátrixnak a saját értékei valamilyen előírt helyre kerüljenek, és az Ackermann képlet volt ennek a feladatnak a megoldása, tehát az Ackermann képlet adta nekünk vissza azt a K sorvektort, erősítésvektort, ami a kívánt saját értékekre mozgatja az A mátrix saját értékeit, tehát a H mátrixnak a előírt helyre kerülnek a saját értékei. És azt mondtuk, hogy ezt az algebrai feladatot, és abban ennek a megoldását fogjuk rendre felhasználni, mikor szabályzót tervezünk. Eddig egy, nem pontosabban két helyen használtuk fel, az egyik volt az pólus áthelyezés. Itt egy úgynevezett állapot visszacsatolást valósítottunk meg. Itt van a szakaszunk. Feltesszük, hogy ennek az állapotát vissza tudjuk csatolni. Negatív előjellel először megszorozzuk, és utána ezzel a k erősítés vektorral szorozzuk meg. Ugye ez egy, az x egy az oszlopvektor, a k az pedig egy sorvektor. Akkor ez szerint, a szorzás szerint ugye az u az egy skalár szám lesz minden időpillanatban, amit ráadunk a szakaszunk bemenetére, és zárt körben felírhatjuk az állapot egyenletet, és ugye a cél az, hogy zárt körben a pólusok, vagy ha úgy tetszik, a saját értékek előírt helyre kerüljenek, tehát zárt körben a rendszernek a dinamikus viselkedése az előírt pólusok szerinti legyen, mert ez pontosan az Ackermann képlettel megoldható feladatra vezetett, és hogyha egy Fi-C polinom gyökeiként írjuk elő ezeket a pólusokat, akkor az Ackermann képlet böfögte nekünk vissza ezt a bizonyos K-erősítés mátrixot. Erre egy példát is mutattam, ez az ingának a példája volt. Ugye a felső egyensúlyi helyzetet, hogyha stabilizálni szeretnénk, akkor a felnyitott kör ott egy labilis rendszer lesz, ugyanis ugye az inga nyilván nem marad meg a felső egyensúlyi helyzetének a közelében, viszont egy visszacsatolással ezt a felső egyensúlyi helyzetet ezt stabillá tudtuk tenni. Ez volt tehát a pólus áthelyezés az állapottérben. Viszont ugye a pólus áthelyezés az egy állapot visszacsatoláson alapszik, ami azt jelenti, hogy az állapotot kell visszacsatolni. Ami persze azt is jelenti, hogy az állapot összes változóját mérni kellene. Ezt szeretnénk kikerülni, és valójában a kimenetet szeretnénk visszacsatolni. Ez azt jelenti, hogy ezt az összeköttetést, ezt helyettesítjük egy kimenetről történő visszacsatolással, és a bemenetről történő csatolással, hiszen a bemenetet, amit mi adunk a rendszerre, azt ismerjük, és beiktatunk egy plusz blokkot, amit megfigyelőnek fogunk nevezni, ami előállítja ennek az állapotnak a becslését, amit ugye kalappal jelöltünk. És azt is bebizonyítottuk, hogy ha ilyen alakban állítjuk elő a becslőnket, ugye, amit bele tudunk tenni a szabályzónkba, akkor a becslés hibája ennek a mátrixnak a saját értékei szerint fog a nullához tartani. Viszont ennek a mátrixnak a saját értékeit a G oszlopvektor megválasztásával, az Ackermann képlet segítségével beállíthatjuk, ugyanúgy, mint az előbb a pólus áthelyezés esetén. Tehát itt is csak az Ackermann képletet kellett használnunk. Néhány helyen transzponáltal, ugye, hiszen itt a G az egy oszlopvektor, az előbb pedig a K az egy sorvektor volt, ezért kellett ezeket a transzponáltakat beiktatni. És akkor tetszőleges módon beállíthatjuk, hogy a megfigyelésnek a hibája az milyen gyorsan tartson a nullához, ami ugye ugyanazt jelenti, hogy milyen gyorsan tartson ez az X kalap az X-hez. És nagyjából itt hagytuk abba. Ennek az összesített hatásvázlatát azért felszeretném rajzolni, hogyha megengedik. Tehát ez az eddigi ismétlésnek az egyfajta konklúziója, és rögtön látni fogjuk, hogy mi az, ami még hiányzik elsősorban. Tehát egyrészt ki tudjuk számítani ezt a K erősítés vektort, másrészt ki tudjuk számítani ezt a megfigyelőt, ami előállítja nekünk természetesen nem az X-et, hanem az X kalapot, az K állapot visszacsatolás ez alapján dolgozik. Ugye persze a megfigyelőnek szüksége van erre a bizonyos úra. Elő is állítja az U beavatkozó jelet. Ez kerül rá ugye a szakaszunkra, amit én egy kicsit másképpen fogok, egyszerűbben fogok itt felírni. Két blokként, ugye az egyik blokk az az, ami az állapot egyenlet, az egyik része, aminek a kimenete az X, és utána ugye úgy kapom a az y-t, hogy azt c-vel megszorzom. Itt ugye feltételeztem, hogy a d egyenlő nulla, és ezt az y-vektort csatoljuk még vissza a szabályzónkba. Tehát az állapotteres szabályzónkban jelenleg két elem található. Egyrészt az állapot visszacsatolás, másrészt pedig a megfigyelő. És hát ugye az látszik, hogy ő pedig természetesen a szakaszunk, ez a két blokkból álló elem. Mi az, ami innen bántóan hiányzik, és ez az, amivel ma foglalkozni fogunk. Ami bántóan hiányzik, az az, hogy ennek a szabályzási körnek nincsen alapjele. Tehát meg kell néznünk azt, hogy ha van alapjelünk, akkor azt hogyan tudjuk beépíteni ebbe a szabályzási körbe. Tehát itt jön az alapjelünk, hogyan kötjük őt be. A másik kérdés, amire szintén ma választ keresünk, az az, hogy hogyan kompenzálunk egy esetleges zavarást. Egy ilyen állapotteres szabályzóval. Egy olyan típusú zavarást fogunk megpróbálni kompenzálni, amelyik a beavatkozó jelet rontja el nekünk. Egy D zavarásnak, D az az angol disturbance szónak az első betűje akar lenni. Egy D zavarásnak fogjuk jelölni, és a kérdés az, hogy ennek a hatását hogyan tudjuk elnyomni. Ha emlékeznek, amikor a statikus tulajdonságait vizsgáltuk egy szabályzási körnek, akkor ezt a D zavarást el tudtuk úgy nyomni, hogy pontosabban a konstans D zavarást tudtuk így elnyomni, hogy egy integrátort helyeztünk el a szabályzási körben, az előtt, mielőtt ez a bizonyos zavarás megérkezett volna. És meg fogjuk nézni, hogy ezzel vagy valamilyen más módszerrel tudunk úrrá lenni ezen a zavaráson. Hogyha ezt pedig befejeztük, akkor még egy egész sereg dologgal próbálunk meg foglalkozni, de azok már nem a folytonos idejű szabályzási köröket, hanem a diszkrét idejű szabályzási köröket fogják érinteni. És akkor ott tulajdonképpen előről kell kezdenünk mindent, mert ott is meg kell mondanunk, hogy mit értünk irányíthatóság, megfigyelhetőség alatt, elérhetőség és rekonstruálhatóság alatt. Utána már könnyebb lesz a dolgunk, mert tulajdonképpen a szabályzó az majd teljesen hasonlóképpen néz ki, tehát elsősorban csak a különbségeket kell majd kiemelni. Tehát kezdjük az alapjel figyelembevételével. Hát hogyan építjük be ebbe a szabályzási körünkbe az alapjelet? Többfajta módszer is létezik, mi most itt egyet fogunk megnézni. Az alapjel figyelembevételét azt mi két erősítéssel oldjuk meg. Az egyik erősítést nx-szel fogjuk jelölni, vagy vektor lesz, a másik erősítést pedig nu-val. És tulajdonképpen azt a kérdőjelet, amit az előbb oda írt, rajzoltam, azt kell valamilyen módon kiváltanom ezzel a két erősítéssel, és ezt a következő képpen fogom megtenni. Jön ez az R alapjel, beleütközik először egy NX erősítésbe. Ugye, ha ő egy vektor, akkor az R pedig egy skalár, akkor ami keletkezik ennek az NX erősítésnek a kimenetén, az közvetlenül ráköthető erre a különbségképző szervre, hiszen itt is egy vektor van, itt pedig ugye az X becsült állapota, ami szintén egy vektor, tehát a kettő kivonható majd egymásból. Beleütközik a különbség ebbe a bizonyos K-ba, és ezzel még nem vagyunk készen, hiszen az NU erősítést pedig úgy fogjuk beépíteni, ő egy skalár, hogy őt itt a K után keletkezett jelhez adjuk hozzá. És így áll elő ez a bizonyos U beavatkozó jel, amit természetesen az U beavatkozó jelre szükségünk van a megfigyelőben. Amit most egy ilyen blokkal szeretnék kiváltani, tehát nem írom bele ezt a differenciál egyenletet. Az U pedig ugye neki megy a szakaszunknak. A D az továbbra is nulla. Ennek nincsen különösebb jelentőség. A szabályzóm ugye továbbra is azt csinálja, hogy előállítja a beavatkozó jelet, az alapjel és a visszacsatolt kimenetnek az ismeretében. Azt kell még megnéznünk természetesen, hogy vajon hogyan számoljuk az NX és az NU erősítéseket. Az NX és az NU erősítéseket az állandósult állapotban előírt értékekre fogjuk számítani. Először is olyan állandósult állapotot tekintünk, amelyet úgy kapunk, hogy az alapjel az az egységugrás. Tehát egy ilyen alapjel mellett és a tranziensek után bekövetkező állandósult állapot esetében akarjuk meghatározni, vagy abból akarjuk meghatározni az NX-et és az NU-t. Nyilván azt szeretnénk, hogy a rendszerünknek a kimenete, az Y kimenete, az az egységugrás esetén ugyanoda tartson, mint ahova az alapjel, az egységugrás alapjel végértéke tart. Tehát azt szeretnénk, hogyha itt a végérték az nulla lenne. A másik állandósult állapotbeli előírásunk az ennek a különbségképzőszervnek a kimenetére vonatkozik, és azt szeretnénk, hogy az állandósult állapotbeli U érték az ne függjön a K-tól, ami csak úgy lehet, hogy itt nulla állandósult állapotbeli értéket várunk el. Okay, tehát ez a nulla és egy előírásunk van tehát állandósult állapotban, ami ott az ábrán is szerepel. Vegyük észre, hogy ez a nulla, ez itt egy vektor, hiszen itt az x kalap és az nx-szer r-nek a különbsége van. Tehát ezt itt alá is húzom, azt hiszem így lehetett jelölni korábban a vektort. Az állandósult állapotbeli értékeket én a végtelen indexsel fogom jelölni. Ha állandósult állapot az arról ismerszik meg, hogy állandósult állapotban az R-nek az értéke az 1. Állandósult állapotban ugye megszűnik a becslésnek a hibája, tehát ez az érték, ami itt érkezik, az az valamilyen x végtelen vektor. És állandósult állapotban nyilván akkor már a beavatkozó jel sem változik, tehát ezen a nyílon itt egy U végtelen beavatkozó jel érték halad tovább. Rögtön látszik ebből az előírásból, hogy ez az U végtelen, ez nem lehet más, mint az egyszer az NU. Hiszen, ha ezt az összeadót tekintjük, akkor ennek ez a bemenete nyilvánvalóan nulla, csak ez a bemenete lehet nullától különböző, tehát ez valójában NU-szor 1, azaz NU. Ugye? Másik, teljesen hasonló megfontolás, csak éppen ennél a különbségképző szervnél, ez pedig az, ugye, hogyha ennek nullának kell lennie, akkor az itt érkező értéknek meg kell egyezni az itt érkező értékkel, hiszen a különbségük nulla. Na de hát az itt érkező érték az egyszer nx. Tehát az nx az az x végtelen. És ezen kívül még állandósult állapotban ezt az egyenletet tudjuk felhasználni, hiszen állandósult állapotban nem változik semmi, tehát a deriváltjaink nullák. Az azt jelenti, hogy ez az egyenlet állandósult állapotban úgy fest, hogy a nulla egyenlő az A-szor az X-nek az állandósult állapota, meg a B-szer az U-nak az állandósult állapota. És akkor most mindezt összegezve két egyenletet tudunk felírni. Az egyik erre a nullára, a másik pedig arra az egyre. Tehát azt tudjuk felírni, hogy az A-szor az x végtelen, na de az az nx, meg a B-szer az U végtelen, no de az az NU, az egyenlő nullával, ez egy vektor, ugye, az X az egy vektor, tehát a nulla is egy vektor kell, hogy legyen. A másik egyenlet, amit fel tudunk írni, az az, hogy a C-szer az X végtelen az 1, na de hát az X végtelen az az NX, tehát C-szer NX, az pedig 1. Ez az 1, ez egy szám, ez egy skalá. Ha ezt összevonom és szép mátrixos alakban szeretném felírni, akkor ugye azt az összefüggést kapjuk, hogy A-szor NX, meg B-szer NU, az egyenlő nulla, C-szer NX, meg nullászor NU, az pedig 1. Nyilván ezzel az együttható mátrixszal kell számolnunk, pontosabban az ő inverzével, hogy megkapjuk ezeket az ismeretlen értékeket. Tehát az NX-ből és az NU-ból álló vektor, az nem más, mint ennek az A-t, B-t, C-t, no meg a nullát tartalmazó mátrixnak az inverze, szorozva ez a nulla, meg ez az egyes. És ugye ezzel ki tudtuk számítani az alapjel figyelembe vételére szolgáló erősítéseket. Tehát az egyik kérdőjellel kész vagyunk, az egyik kérdőjellel, amit az előbb felrajzoltam a táblára, oda már tudjuk, hogy mit tegyünk. És következik a másik ilyen kérdőjel, az a zavarójelnek a kompenzálása volt. A zavarójel kompenzálására egy úgynevezett terhelésbesült fogunk használni. Van-e valamilyen valódi jelentőség ennek a típusú zavarásnak? Itt két rendszert rajzoltam, ahol elég könnyen lehet megmondani, hogy az a zavarás az valóban jelentkezik. Az egyik mondjuk egy villamos, aminek a vezetője a sebesség alapjelet adja meg a szabályzó számára. Ez a villamos, ez különböző meredekségű utakon közlekedik, ez talán egy San Franciscó-i villamos. Ugye, nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy ugyanazt a sebesség alapjelet tartani tudjuk, másfajta nyomatékot kell kérnünk a villanymotorjainktól, akkor, hogyha különböző meredekségű lejtőn szeretnénk felmenni. Ez azt jelenti, hogy a lejtő szöge az tulajdonképpen extra nyomaték ként meghamisítja a beavatkozó jelünket. Ha meredekebben akarunk felmenni, akkor ezt a beavatkozó jelünket ő csökkenti. Ha pedig éppen lefele akarunk haladni, akkor egy konstans értékkel növelni fogja. Ugye ez adott szakaszonként, jól látszik, hogy ez tényleg szakaszonként, konstans zavarásként fog jelentkezni. Teljesen hasonló az eset akkor, hogyha valamilyen lifteknél akarunk egy sebességszabályzást mondjuk megvalósítani. Ugye nyilván attól függően, hogy hányan szálltak benne a liftben, egész más erő szükséges ahhoz, hogy ezt a liftet gyorsítsuk. Ugye, hogyha többen szálltak be, akkor ez egy nagyobb zavaró mennyiség, ami megzavarja a mi általunk számított beavatkozó jelet, hogyha kevesebben, akkor pedig kisebb. És egész addig, amíg a lift meg nem áll, az egy konstansnak tekinthető zavarásról van szó. Tehát egy ilyen típusú zavarást szeretnénk kompenzálni, és ezt úgy fogjuk ezeket a zavarásokat tekinteni, mint egy ilyen D jelet, ami meghamisítja a mi szabályzónk által kiadott új jelet. Ugye a szabályzónk nem tudja, nem méri, nem látja a lejtőnek a szögét, azt látja, hogy a rendszernek a kimenete az úgy viselkedik, mintha nem az ő által a kikért beavatkozó jel jutna rá, hanem annak egy meghamisított érték. Oké? Okay? Tehát onnan tudja, ami szabályzónk adott esetben detektálni, hogy itt van egy D, hogyha figyeli ezt a bizonyos Y. Tehát ez a zavarás a következőképpen hat. Ő egy konstans, úgynevezett bemeneti zavarás, aminek hát a hatásmechanizmusa, tehát az, hogy D-vel érkezik, és amit a mi szabályzónk kiad út, azt elrontja. És ez a jel kerül a mi szakaszunkra. Tehát az azt jelenti, hogy a második tag ebben az állapot egyenletben, az már nem B-szerű lesz, hanem B-szer U plusz D. Ja. Következetes szeretnék lenni, akkor nyilván ezt sárgával rajzolom. És hát persze, ami itt kijön, az továbbra is az X, és hogyha a D-t nullának tekintjük, akkor az C-vel megszorozva az Y-t kapjuk. Tehát nem szeretnénk mérleget beépíteni a liftbe, hogy hányan állnak benne, nem szeretnénk kamerát építeni, vagy dőlésszögmérőt építeni a villamosunkba, hogy megtaláljuk, hogy éppen mennyi a lejtőszöge. Egy kicsit ugye ez a legegyszerűbb, elküldeni egy új változatát a szabályzó programjának. Azt a villamos akár az internetről is letöltheti, hogyha épp akkor vagyunk készen a fejlesztéssel, bár ez be kell vallanom nem túl gyakori a jelenállás szerint. No, tehát milyen ötlet lenne jó arra, hogy megpróbáljuk ezt a zavarást kompenzálni? Először is mit jelent az, hogy egy konstans bemeneti zavarás? Ezt próbáljuk meg valahogy, talán kicsit nagyképű lenne azt mondani, hogy matematikailag megfogni, de valami képletszerű módon megfogni, hogy mit jelent az, hogy ez a D, ez egy konstans értékű zavarás. Ugye a konstans az azt jelenti, hogy ő nem változik, a változást azt a derivált jelenti, tehát az, hogy ez egy konstans zavarás, Azaz úgy írhatjuk fel, hogy a D pont az nulla. Ez szerepel is ezen a fólián ezek szerint. És akkor oda varázsoltunk egy pontot a D fölé. Na de az eddigi egyenletűeinkben milyen, hol vannak a pontok? Hát az állapotok fölött, nem az állapotváltozó fölött van a pont. Akár ez is adhatná azt az ötletet, hogy akkor tekintsük a D-t egy állapotváltozónak. Márpedig ugye az állapotváltozókra van egy módszerünk, pontosabban azok becslésére van nekünk egy módszerünk már. Ugye az a megfigyelő. Hát mi lenne, hogyha csinálnánk egy olyan megfigyelőt, amelyik nem csak X kalapokat állít elő, tehát az X állapotok becslését, hanem D kalapot is előállít. A D állapotnak a becslését. És utána nincs más dolgunk, mint a szabályzóban a beavatkozó jelből ezt a D-re vonatkozó becslést kivonni, még mielőtt kiküldjük ezt a beavatkozó jelet, és így kompenzálni tudtuk a D-nek a hatását. Ez lenne tehát az elgondolás. Tehát egy olyan megfigyelőt tervezünk, amelyik a D-t is megfigyel. Ha úgy tetszik, a D-t is becsüljük. Itt hát szinonimaként használom a becslés és a megfigyelés szavakat, ez nem teljesen korrekt egyébként, kollégák. Ha becslésről beszélünk, akkor az általában valamilyen valószínűségi vagy statisztikai mennyiségnek a becslését szokta jelenteni. Az igazán korrekt szó az lenne, hogy megfigyeljük. Azért ezt ide is írom zárójelben. És ezt véletlenül meg is fogjuk tudni tenni, hiszen a kimenetre hatással van ez a D. Tehát a kimenet változásából erre talán tudok következtetni. Tehát azt csináljuk, hogy fogjunk magunkat és egy bővített állapotváltozót fogunk tekinteni. Ezt is X-el fogom jelölni, csak ugye valahogy meg kell különböztetnem az X-től is, meg az X-kalaptól is. Úgyhogy én őt X hullámmal fogom jelölni, és őt ugye úgy kapjuk, hogy az X alá rendezzük ezt a bizonyos D-t. És a bővített állapotváltozóhoz hozzárendelhetünk egy bővített állapotegyenletet is. Hozzá következőképpen. Ugye az egyenlőségjelnek a bal oldalán vannak a változók rajtuk a pontokkal, és a másik oldalon pedig ugye a mátrixok, amiket szoroznak a állapotváltozó meg a beavatkozója rendre. Hát itt egy mátrixot kell megkonstruálnunk, amiket az X és a D szoroz. Itt pedig egy oszlopvektort, amit az U szoroz. No hát persze ezen kívül még meg kell mondanunk, hogy az Y hogyan függ az állapotváltozóinktól, és mi az U hatás az Y-ra. Próbáljuk meg tehát kitölteni ennek a bővített rendszernek az állapot egyenletét. Ugye itt van az egyik egyenletünk, és itt van a másik egyenletünk. Ez az egyenlet fogja adni nekünk az első sort, ő pedig a másodikat. Tehát X pont az egyenlő az A szor X-el. Meg a D-t ugye a B szorozza. Tehát a B-t azt ide írom be. Az út pedig szintén a B szorozza, tehát azt ide írom. Ugye ő innen jött. A másik egyenlet, ez borzasztó egyszerű. a D pont egyenlő 0 egyenlet, ugye a D pont az 0, akkor az azt jelenti, hogy itt mindenkit 0 szoroz, és ezeket be is tudom írogatni. Ezt az egyenletet ebből a blokkdiagramból is kiolvasható összefüggéssel kaphatjuk, hiszen az Y az a C szer X. Tehát az Y az a C szer X, meg nullásszor a D, meg nullásszor az U. És a D az nem hat közvetlenül a kimenetre, hanem csak, itt ez szerint a dinamika szerint hat, az integrátornak a bemenetére, tehát csak a deriváltra, integrátor kimenetére, a deriváltjára hat csak. Konzisztensek legyünk ezzel a hullámjelöléssel, azt fogjuk mondani, hogy ez az állapot mátrix, ez az A hullám, ez a út szorzó vektor, ez a B hullám, ez a X hullámot szorzó vektor, sorvektor, ez a C hullám, és hát a nulla az pedig a D hullám. És akkor ehhez a bővített rendszerhez tervezünk megfigyelőt. Amelyik ugye előállít egy becslést az X, becslést az X hullámra, tehát ő lesz az X hullám kalap. Hogy ne kelljen hullám fölé kalapot rajzolnom, én kiírom ezt az X hullám vektort. Ugye az X hullám kalap, vektorban benne van az X kalap, meg a D kalap. És hogy a kalap fölé pontot se kelljen írnom, ezért ide elé írom ki, hogy ez az idő szerinti deriválva van. Hiszen most, amit fel akarok írni, az a bővített rendszer megfigyelőjének az állapot egyenlete. Ugye, valamilyen F mátrix szorozza az X hullámot és a D hullámot. Egészen pontosan egy F hullám, hogy megkülönböztessük a eredeti rendszerhez tartozó megfigyelőtől. Valamilyen G hullám szorozza az Y-t, és valamilyen H hullám szorozza az U-t. És azt, hogy hogyan választjuk meg ezeket a mátrixokat, azokat korábban már tisztáztuk. Ugye? És itt is ugyanaz lesz az összefüggés, csak éppen mindenki fölé hullámot kell írni. Mert ahhoz a rendszer, amihez most tervezzük ezt a megfigyelőt, az egy olyan rendszer, amelynek az összes mátrixát hullámokkal jelöltük. Tehát az F-re az lesz az igaz. Pontosabban majdnem elfelejtettem megint a hullámot, hogy az A hullám minusz G hullám szor C hullám, a H hullám pedig az a B hullám lesz. Ugye a G-t az pedig az Ackermann képlettel számítjuk ki, hogy ennek az F-nek a saját, F hullámnak a saját értékei, azok megszabják, hogy a becslés hibája az milyen gyorsan tűnik el. Tehát a G-t azt az Ackermann képlettel kapjuk. Hiszen itt is igaz lesz, hogy a becslés hibája, hogyha ezzel a választással élünk, az a E hullám pont, az az F hullámszor, az E hullám lesz, ezzel a emellett a választás mellett. És akkor ezt bele tudom tenni egy megfigyelőbe, tehát ő az én megfigyelőm. Ezt beépítem ide. Mondjuk ezt jelölöm egy pipa négyzetgyök csillagjellel, akkor ő lesz itt a megfigyelő. ő előállítja nekem az X kalapot. Rá ott van szükség, ahol az előbb is. Tehát negatív előjellel kivonjuk az NX-szer az R-ből. Utána megszorozzuk a K-val. Utána pedig ugye hozzáadjuk az NU-szor az R-et. Ez tehát itt plusz, ez itt plusz, ez itt plusz. És ami az extrát jelenti, és amiről azt reméljük, hogy kompenzálni fogja a D-nek a hatását, hogy ez a megfigyelő, ez már a D-nek a becslését is előállítja, tehát azt itt például kivonhatom, és hogyha ez a becslő jól működik, már pedig miért nem működne jól, akkor a D kalap konvergál a D-hez, tehát hogyha én ezt küldöm el beavatkozó jelnek, akkor ez a kettő kioltja egymást. Nyilván az út és az Y-t azt a megfigyelőbe továbbra is bele kell vezetni, és akkor a teljes szabályzó, amiben van állapot visszacsatolás, alapjel figyelembevétele, terhelésbecslő és állapotbecslő, az így néz ki. És valóban nem kell kamerát alkalmaznom a lejtőszögére, megmérésére, nem kell mérleget alkalmaznom, mikor belépnek az utasok a liftbe, hanem egy egyszerű, kicsit bonyolultabb, de tulajdonképpen nem sokkal bonyolultabb megfigyelővel ezt a hatást kompenzálni tudunk. Egy dolgot kell fejben tartani, ugye ingyen ebéd nincsen, ez most ugyanaz, mint amit a megfigyelőnél is mondtunk, hogy a megfigyelő akkor tud jó megfigyelést biztosítani, hogyha az a modell, amit felhasználunk a megfigyelőben, tehát ezek a mátrixok, amikben benne vannak a szakasznak a mátrixai, azok a modellek, hogy ezek a mátrixok, ezek helyesek. Tehát jól közelítik a valódi szakasznak a viselkedését. A tetszőleges mátrixok alapján nem. Ha tetszőleges mátrixok alapján terveznénk ezt a megfigyelőt, aminek semmi köze a valódi rendszer viselkedését leíró mátrixokhoz, akkor nyilván minden becslésünk teljes hülyeség lenne, és az, amit itten alkalmazunk, azoknak semmi köze nem lenne az a valódi állapothoz és a valódi zavaráshoz. Kollégák, akkor folytassuk ezzel a bizonyos másik lehetséges kompenzálásával ennek a zavarásnak, ez pedig az integráló hatásnak a beépítése lesz. Hogyan tudunk beépíteni egy integráló hatást ebbe a bizonyos állapotteres szabályzó blokkokból felépített kompenzátorba? Ugye, azt mondtuk, hogy a zavarásoknak az egyik kompenzálási lehetősége, az, és ez volt a klasszikus, ez, amit a I-hatásnak hívtunk a PID szabályzóknál. Hát, egy ilyen I-hatásnak a beépítése az elé, a pont elé, a szabályzási körben, ahol belép ez a bizonyos zavarás. Ugye itt is konstans zavarásoknak az eliminálására van esély. Ha ezt be szeretnénk építeni, akkor a következőképpen tudunk eljárni. Hát, jön itt az alapjelünk, és itt egy kicsit megváltoztatjuk az elgondolásunkat, és a kimenetet azt két helyre is visszacsatoljuk, ugye egyrészt visszacsatoljuk a megfigyelőnkbe, ott látszik alul, másrészt pedig visszacsatoljuk még egyszer, hogy az integráját ennek a különbségnek figyelembe tudjuk venni. Ez azt jelenti, hogy ezt az NX-et ezt ide alulra le fogjuk költöztetni. Az NU-t ez pedig úgy, ahogy van, elhagyjuk. Itt képezzük a különbségét a becsült állapotnak és a NX-szer az R-nek, és ezt a különbséget itt szorozzuk meg ezzel a bizonyos K erősítéssel, és akkor ugye ezt a kettő tagot ezt már összeadhatjuk. Viszont itt szerepel ez a bizonyos integrátorunk, tehát ez itt egy KI per S átvitel akar lenni ebben a blokkban. Ez itt plusz-plusz előjel van, és így állítjuk elő a beavatkozó jelet, ahogy ott fent is látszik. Ide kerül a megfigyelő. Mi hát természetesen tud arról, hogy éppen milyen új jelet küldünk a szakaszra. A szakasz az továbbra is az x pont egyenlő ax plusz bu, amely blokknak a kimenete az x, a d-t az továbbra is nullának tekintve, hogy ezt az x-et a c-vel elég megszoroznunk, hogy megkapjuk az y-t, amit egyrészt vissza kell kötnünk ebbe a megfigyelőbe, másrészt pedig ide is, hogy a hiba jelet képezzük. A szabályzunk az továbbra is. Az R-ből és az Y-ból állítja elő a beavatkozó jelet, az U beavatkozó jelet. Ez a megfigyelő ez nem a bővített rendszerhez terveződik most, hiszen most nem a megfigyelőt próbáljuk egy bővített rendszerhez kihasználni arra, hogy ő állítsa elő nekünk azt a bizonyos D kalapot. Most ez az integrátor feladata lesz. Mi az, amit itt már tudunk számolni? Ugye tudjuk számolni nyilván az NX-et, tudjuk számolni ezt a megfigyelőt. Ha csak a K-t kéne számolni, és a K-it nem, akkor őt is ki tudnánk számítani. A kérdés az, hogy ezt a bizonyos K-it hogyan tudjuk ebben az esetben számítani? Itt a KI számítását az továbbra is egy bővített rendszerhez fogjuk elvégezni, csak itt nem a D-t fogjuk plusz állapotnak feltételezni, hanem ennek az integrátornak az értékét. Okay. Tehát itt mi új állapotot bevezetünk, az az integrátor értéke. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy ez az integrátor, ez a kimenetet integrálja csak, tehát az xi, ami ez a plusz új állapot lesz, ez nem más, mint az integrál nullától t-ig y tau d tau. Ugye hát ez persze tovább egyenlő, az y-t azt behelyettesíthetem ugye azzal a kis blokkal, amelyikből kiolvasható, hogy az y az a c-szer x valójában. Tehát, hogyha ezt a nullától t-ig integrálom, akkor én valójában a c-szer x taut integrálom a d-tau szerint. És hogyha nyilván beszeretném tenni ezt az összefüggést az állapot egyenletembe, tehát ha mindkét oldalát ennek az idő szerint differenciálom, persze nulla kezdeti feltételek mellett, tehát azt feltételezem, hogy a nulla időpillanatban az integrátor értéke az nulla volt, akkor ugye itt azt fogom kapni, hogy az xi deriváltja az pontosan a c szer x. Úgyhogy a új állapot egyenlet a bővített állapot esetében, amit ugye most úgy tudom felírni. Jelöljük megint X hullámmal, hogy ő az X-ből és az XI-ből áll. Hogy akkor az X és az XI pontot egymás alá írva, nekem ki kell töltenem ugye egy állapotmátrixot, ami A hullámmal fogunk jelölni, és ami az X-et és az XI-t szorozza, meg ki kell töltenem azt az oszlopvektort, ami ugye az út szorozza, és alatta pedig ki kell töltenem még azt az összefüggést, amelyik lehetővé teszi nekem az Y számítását, tehát kell egy sorvektor, ami az X-et XI-t szorozza, meg egy szám, ami az út. Ugye továbbra is itt van az egyik egyenlet. Ezt az előbb valamilyen narancssárga-szerű színnel próbáltam megjelölni. De hát azt a krétát most nem találom meg. Úgyhogy egy új szín nyitunk. Tehát X pont az AX, meg nullászor XI, meg B-szer U. Az XI pont az C-szer X, meg nullászor XI, meg nullászor U. Az Y az C-szer X, meg nullászor XI, meg nullászor U. És most az elgondolás az az, hogy ehhez a rendszerhez tervezzük az állapot visszacsatolást. Természetesen az Ackermann formulával. És így megkapunk egy olyan erősítésvektort, ugye, ami nem csak annyi elemből áll, ahány eleme van az X-nek, hanem még egy elemet fog tartalmazni, hiszen egy állapottal bővítettük a rendszerünket, és az pontosan a KI lesz. Hát így meg tudjuk határozni a K-ból és a KI-ből álló erősítésvektort. Az Ackermann képlet felhasználásával. Ahonnan ez a K? Ez ebbe az erősítés blokkba kerül, és ez a KI, pedig ugye nyilván ebbe az erősítés blokkba kerül. És készen is vagyok, integrátor hatással, hogyha jön egy zavarás, azt itt szintén ki kell tudnom kompenzálni. Itt látszik a fólián, hogy mit kapok. Ugye az Ackermann képlet ott látszik alul kiírva is, és hát a teljes hatásvázlat, ami a táblára is felkerült, az ott látható fent. Ezzel tehát, ha összegezni szeretném, akkor fel tudom sorolni, hogy milyen különböző elemeket tudunk betenni egy ilyen állapotteres szabályzó. Ugye a alapkiépítése, hogyha így lehet fogalmazni egy ilyen állapotteres szabályzónak, az a pólus áthelyezés, tehát ami biztosítja, hogy egyáltalán zárt körben a rendszer válaszának a dinamikája az előírt pólusok szerint történjen, amely pólusok közül mindegyik a bal félsíkon kell, hogy elhelyezkedjen, hiszen úgy kapunk zárt körben stabil viselkedést, és a pólusok helyének előírásával pedig meg tudjuk mondani, hogy mi legyen a felfutás ideje, mekkora legyen a túllövés, és így tovább, és így tovább. Tipikusan ugye domináns póluspárt választunk meg, és a többi pólust ahhoz képest úgy helyezzük el, hogy a domináns póluspár által meghatározott tranziensnek a minőségét azok ne változtassák meg lényegesen. Ez tehát az alapkiépítés, de ez állapot visszacsatolást igényel, hogy ne állapotot csatoljunk vissza, hanem a kimenetet. ehhez egy állapot megfigyelőt kell alkalmaznunk, ugye, ami felhasználja a rendszer modelljét, és biztosítsa, hogy az ő általa előállított állapot becsült érték az megközelíti a valódi állapot értéket, ez tehát a másik elem, amit betettünk ezekbe a szabályzókba. A harmadik elem az az alapjel figyelemre bevételére szolgáló NX és NU erősítés. Ezzel megkaptuk egy körülbelül átlagos kiépítettségét egy ilyen szabályzónak, és kétfajta extrát is néztünk, kifejezetten a zavaró jelek kompenzálására. Az egyik az úgy működik, hogy a zavaró jel értékét azt egy új állapotként tekintjük és bővítjük a megfigyelőt, a másik pedig úgy működik, hogy egy integrátort helyezünk el a szabályzóban, és annak az erősítését pedig egy bővített rendszerhez számítjuk ki. Okay, tehát ez, amit mondjuk teljes kiépítettségnek lehet hívni a mostani tanulmányok során, folytonos idejű állapot szabályzó esetében. Tehát ezzel a szabályzóinknak a listája, az megint csak a szabályzóinknak a leltára, az megint csak bővül. Ami még hátra van, és tulajdonképpen ez lesz az utolsó ilyen szabályzó előállítási rész ebben a fél évben, az ugyanez, csak diszkrét időben. Tehát diszkrét időben kell még megnéznünk, hogy hogyan néz ki egy ilyen állapotteres szabályzó. Az a helyzet, hogy teljesen hasonlóan, tehát ott is lesz egy pólus áthelyezés, egy megfigyelő, alapjel figyelembevétele, és azon kívül vagy terhelésbeslő, vagy integrátornak a beépítése. Algebrailag is teljesen hasonlóak a megfontolások. Néhány különbség azért lesz, például mert másképp néz ki a végértéktétel a diszkrét időben, mint az S-tartományban. De mielőtt eljuthatnánk oda, a diszkrét időben is definiálnunk kell az olyan tulajdonságait egy dinamikus rendszernek, mint a megfigyelhetőség, rekonstruálhatóság, irányíthatóság és elérhetőség. Tehát ami ilyen nagy fejezet most következik, az a diszkrét idejű állapotteres szabályzási köröknek az analízise és szintézise. Érdemes visszaidézni azt, hogy miért is kell nekünk mindig a diszkrét idejű megfelelővel foglalkozni. Nos, hát azért, mert a szabályzóinknak a többsége a számítógép segítségével kerül megvalósításra, ahol egy algoritmust futtatunk bizonyos időközönként, és az állítja elő nekünk a beavatkozó jelet. Legyen ez a címe ennek a nagyobb anyagrésznek, diszkrét idejű tervezés az állapottérben. Láthatóak, hogy milyen pontokban szeretném ezt abszolválni. Megint először az állapotegyenletből fogunk kiindulni, utána az állapotegyenlet tulajdonságai, majd megtervezzük a szabályzót. Ugye korábbról ismerjük, hogy mi a kapcsolat a folytonos idejű és a diszkrét idejű rendszerek között, hogyan lehet az egyikből a másikba áttérni. Itt ugye alul azt látjuk, hogy hát valójában a szabályzónkat egy számítógép valósítja meg, a megfelelő átalakítók segítségével mintavételezzük az alapjelet, hogyha folytonosan áll elő, ezt elő lehet állítani persze, hogyha a számítógép állítja elő, akkor közvetlenül diszkrét időben. Általában viszont a visszacsatolt kimenet az valamilyen folytonos idejű jel, ezt mintavételeznünk kell, és utána azt az értéket, amit a számítógép bizonyos időközönként előállít nekünk, valamilyen tartószervvel folytonos idejű jellé kell alakítanunk. Ugye a leggyakoribb az érusrendű tartás, amely két mintavételi időpont között konstans értéken tartja ezt a beavatkozó jelet, és hát mindent egy közös órajellel kell vezérelnünk, amelyik a mintavételi periódus idővel működik. Hogyha hozzáveszünk egy ilyen állapotteres leíráshoz előtte egy átalakítót és mögötte egy átalakítót, akkor ugye az itt lévő számsor és az itt lévő számsor között ennek a folytonos idejű állapot egyenletnek egy diszkrét idejű megfelelőjét tudjuk definiálni. Nyilván nem ugyanazokat az értéket kapjuk vissza az első egyenletben, éppen ezért megkülönböztetjük a jelölésekkel. Ugye ezt az állapotmátrixot A-val jelöljük, ezt pedig, ami a diszkrét idejű állapot egyenletben van, pedig Φ-vel. Itt a B szorozza az út, itt pedig a nagy gamma fogja szorozni az út. Az átalakítás után az Y-ra vonatkozó egyenlet ugye az nem változik. Természetesen ennek az átalakításnak megvan a MATLAB támogatása, ezt a diszkrét idejű szabályzók esetén már amúgy is használtuk, amikor olyanokat terveztünk. Ugye kétfajta opciónk van, amikor tervezünk diszkrét idejű szabályzót. Az egyik az, hogy fogjuk az eredeti folytonos idejű egyenleteit a szakasznak, ahhoz tervezünk egy folytonos idejű szabályzót, utána megcsináljuk az áttérést, és amit kapunk, azt beépítjük, és megkapjuk ugye a számítógép algoritmusát. A második opció, és ezt fogjuk most csinálni, az az, hogy átalakítjuk a szakasz folytonos idejű egyenleteit diszkrét időbe, és ahhoz közvetlenül diszkrét időben tervezzük meg a szabályzónkat. Ezt az opciót fogjuk ugye most alkalmazni, tehát a kiindulásunk az egy olyan állapot egyenlet lesz, ami tehát diszkrét időben adott, és például egy ilyen áttéréssel kapjuk meg. Tehát mindenfajta analízis és szabályzó tervezésnek ez lesz a kiinduló pontja, a diszkrét idejű állapot egyenlet. Ennek az alakja pedig az, hogy az x k-val vagy i-vel szokás ugye az indexet jelölni, x k plusz 1, az egyenlő valami nagy fi állapotmátrix, xk, meg valamilyen nagy gamma mátrix szor uk, és az y, a kimenet k-adik értékét pedig úgy kapjuk, hogy az valamilyen c szer az xk, meg d szer az uk. Ugye a stabilitását egy ilyen rendszernek az állapot mátrix saját értékei határozzák meg, tehát a fi-nek a saját értékei. Folytonos időben a stabilitási régió az a komplex számsíknak a bal félsíkja volt, diszkrét esetben ugye a stabilitási régió az saját értékek számára az az egységkörnek a belseje, és a folytonos idejű és a diszkrét idejű rendszerek között saját értékeknek az összefüggése az a z egyenlő e ad st volt, ahol t ez a bizonyos mintavételi periódus idő. Ugyanúgy, hogy folytonos időben, diszkrét időben is viszonylag egyszerű egy ilyen differencia egyenletnek a megoldása. A fólián látható az állapot egyenletnek a megoldása. Ugye ugyanaz a szerkezete, mint folytonos időben, tehát van egy olyan tag, ami csak a kezdeti állapottól függ, mellette ennek a fi-nek a hatványa található, és van egy olyan tag, ami nem függ a kezdeti állapottól, hanem kizárólag a bemenőjeltől függ, hát ez egyfajta konvolúciója ugye a bemenetnek és a saját válasznak. Hát kifejezhetjük ebből a kimenetet is, nincs más dolgunk, csak C-vel megszorozni mindent, és utána még odaírni ezt a D-szer UK-t a végére. Az elérhetőséget és az irányíthatóságot kell most először definiálnunk. És ez a következőképpen tehető meg. Itt most nem is fogom ezeknek a fogalmaknak a definícióját megadni abban az esetben, ahol a fi, a gamma, a c és a d adott esetben függ attól, hogy melyik periódusban vagyunk. Ezek időben állandó mátrixoknak lesznek. Látni fogjuk, hogy teljesen hasonló definíciók állnak a rendelkezésünkre, mint a folytonos idejű esetben. Viszont a kritériumokban lesz némi különbség. Itt nem lesz teljesen egyenértékű az irányíthatóság és az elérhetőség. Tehát mi is az elérhetőség definíciója? Ugye? Az elérhetőség az azt jelenti, hogy az origóból kiindulva el akarunk jutni valamilyen állapotba. Tehát akkor nevezzünk egy állapotot elérhetőnek, jelöljük ezt XV-vel, hogyha N darab mintavétel után, nem kell többet megengednünk, el tudunk oda jutni valamilyen bemenő számsor esetén, ami N darab különböző értékű bemenetet jelent. És utána oda érkezünk el. Az irányíthatóság az ugye ennek egyfajta módon az ellentétje, nullába szeretnénk eljuttatni a rendszert valami kezdeti állapotból. Tehát ez az x nulla, ami nem az origó, az irányítható lesz, hogyha létezik egy olyan bemenet, megint csak n darab különböző időpillanatra értve, hogy el tudunk jutni az állapottér origójába. Nyilván a teljes rendszert nevezzük elérhetőnek, hogyha minden állapotba el lehet jutni az origóból, és a teljes rendszert nevezzük irányíthatónak, hogyha minden állapotból vissza tudunk jutni az origóba. Ez tehát az elérhetőség, az is az irányíthatóság. Tehát az elérhetőség ugye az az origóból, és az irányíthatóság pedig az origóba való elvezetését jelenti a rendszernek N lépésből. Ugye mindkét esetben. Hát nézzük meg, hogy mi kell ehhez. Itt tulajdonképpen nagyon egyszerűen be lehet látni azokat a kritériumokat, amiket korábban láttunk. Nézzük meg először tehát az elérhetőséget. Origóból indulunk, tehát az állapot egyenletünk megoldásában az x nullás tagot figyelembe se kell vennünk, mert az x nulla az a nulla, amiből persze ugye következik, hogy az x1, az ugye az a fi-szer az x nulla, meg a gammászor az u nulla, tehát az origóból indulunk, tehát ez nulla. Az x2, az ugye fi-szer az x1, na de az x1 az a gammászor az u0, meg gammászor az u1. És így tovább, ezt folytathatom. Nyilván nekem az n-edik x-re van még szükségem. Ugye ott azt fogom kapni, hogy fi n minusz egyszer gamma u nulla, meg fi n minusz kétszer gammászor u egy, és így tovább egészen a legvégéig, ahol már csak a gammászor az u n minusz egy. Csak hát ezt ugye át tudom alakítani. Csináljuk azt, hogy ezt a tagot veszem előre. Akkor itt azt fogom kapni, hogy ez egy gamma. Ezt a tagot viszem ide. Ez nyilván fi-szer gamma lesz. És így tovább. Az utolsó tag ebben a mátrixban az fi-szer n, pontosabban fi az n minusz egyediken, szorozva gamma, és ez mit is szoroz meg? Ugye a gamma az az u n minusz egyet szorozza, ő az u n minusz kettőt szorozza, mármint a fi-szer gamma, és ő pedig szorozza az u nullát. Tehát akkor tudok ilyen beavatkozó jelsorozatot mondani, hogyha tetszőleges Xn-hez, bocsánat, hogyha ez a mátrix, ez invertálható. Ugye, mert így tudom kiszámolni, az inverzével meg kell szoroznom mindkét oldalt balról. Na de hát mi ez a mátrix, kollégák, hogyha a gamma helyére B-t rakunk, és a fi helyére pedig át? Hát nem más, mint az irányíthatósági mátrix. Itt is MC-vel fogjuk jelölni. Irányíthatósági a jól ismert irányíthatósági mátrix. Tehát ebből rögtön látszik, hogy az elérhetőségnek a szükséges és elégséges feltétele az itt is az, hogy létezzen az irányíthatósági mátrixnak az inverze, ugye ami egyenértékű azzal, hogy eznek a bizonyos irányíthatósági mátrixnak a rangja az teljes, tehát egyenlő az állapottér dimenziójával. Tehát látszik, hogy az elérhetőségnek itt is ugyanaz a feltétele, mint folytonos időben. Nézzük most meg az irányíthatóságot. Az irányíthatóság az origóba történő irányítást jelenti. Tehát ott egy kicsit másképpen kell gondolkodnunk. Tehát ott az origóba szeretnénk elirányítani a rendszerünket. Ez azt jelenti, hogy meg szeretnénk érkezni valamelyik állapotból, ami nem nulla, tehát most már nem mondhatjuk, hogy az x0 nulla, n darab lépés után az origóba. Ha ezt kibontjuk, ezt a konvolúciós integrált, akkor azt kapjuk, sajnos ott a fólián van egy hiba, kollégák, elnézést kérek, ugye ott nyilván gamma van az első helyen, és nem pedig nagy fi. Tehát gamma, fi gamma, fi négyzet gamma, és így tovább, fi n-1-en gamma, amit szoroznak ezek a bevenő jelünk, bevenő jelsorozat, ez ugyanaz a vektor, ami ott van, un-1, un-2, és legvégül pedig az u0. És itt egy kicsit komplikáltabb a helyzet. Ugye most is az un-et szeretnénk meghatározni. Ez ugye azt jelenti, hogy ha ezt átrendezem ide a másik oldalra, fi az n-en x0, az egyenlő, ez továbbra is az mc-vel egyenlő. Az egyenlő mc szorozva ezzel a bizonyos u vektorral, tehát most ezt az egész vektort, az u n darab egymást követő értékét, azt ezzel az u-val jelölöm. És itt most meg kell állnunk egy kicsit, mert ez nem annyira egyszerű szituáció, mint az előző. Ugye itt arról van szó, hogy ezt az x0-át is szorozza valamilyen mátrix. És ez a mátrix ez nem biztos, hogy invertálható, ennek lehet, hogy a null tere az nem teljesen üres. Tehát felvethető a kérdés, hogy mikor van szükség az MC invertálhatóságára az U számításához. És nem mindig van feltétlenül rá szükség. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, ezért ehhez be kell vezetnünk egy fogalmat, amit a folytonos idejű rendszereknél nem néztünk. Ez az úgynevezett reverzibilitásnak a fogalma. Ez a következőt jelenti a reverzibilitás. Ez azt jelenti, hogy a rendszerünk akkor is mozoghat valamilyen kezdeti állapotból, hogyha a bemenő jelen azonosan nulla. Ez azt jelenti, hogy a következő állapotot mindig úgy kapjuk, hogy az előző állapotot megszorozzuk ezzel a bizonyos phi állapotmátrixszal. És akkor nevezzük a rendszerünket reverzibilisnek, hogy minden ilyen ugrás esetén, ahova érkeztünk, abból vissza tudjuk számítani, hogy mi volt az előző állapot. Nulla bemenet mellett. Ekkor reverzibilis a rendszerünk. Ezt persze csak akkor tudjuk megtenni, hogyha ez a nagy phi mátrixunk, ez invertálható. Ha viszont a nagy phi mátrixunk invertálható, akkor értelemszerűen az n-edik hatványa is invertálható, amiből az is következik, hogy az n-edik hatványa ennek a mátrixnak olyan, hogy az ő null tere triviális, tehát abban nincsen más, csak a null vektor. És ebben az esetben az irányíthatóságnak a szükséges és elégséges feltétele az az, megint csak, hogy az MC mátrix invertálható legyen. Tehát itt van egy lényeges különbség. Tehát az irányíthatóság az egyenértékű azzal, hogy létezik az MC-nek az inverze, ha a rendszerünk reverzibilis. Reverzibilitás adott. Úgy látom, hogy ez a kék szín, ez nem... Tehát, ha létezik ez a bizonyos MC, ha reverzibilitás egyébként nem kell, hogy létezzen az MC inverz. Akkor nem feltétlenül kell az MC inverzének léteznie. Ez azt mutatja, hogy nem teljesen ugyanaz az irányíthatóság és az elérhetőség a diszkrét idejű rendszerekben, tehát nem mondhatjuk, hogy az egyik az ugyanazt jelenti, mint a másik. És az irányíthatóságnak és az elérhetőségnek csak akkor ugyanaz a feltétele, hogyha a rendszerünk reverzibilis, tehát ez a bizonyos mátrix, az állapotmátrix invertálható. Akkor viszont ez a feltétel megegyezik azzal a feltétellel, amit a folytonos idejű rendszerek esetében is megismertünk. Ha ez megvan, akkor megnézhetjük a megfigyelhetőséget és a rekonstruálhatóságot. Megint csak abban az esetben definiáljuk ezt a két fogalmat, amikor állandónak tekinthetjük a phi, gamma, c és a d máfixokat. De megint csak fel tettem erre a fóliára ugye az állapotegyenlet megoldásait a kimenetre. Tehát a megfigyelhetőség az a következőt jelenti. Fogjuk magunkat, és megnézzük a kimeneteket, abból is n darabot. Miután nem időfüggő a phi, ezért ezek a kimenetek számolhatóak a nullától kezdve. Tehát veszünk n darab kimenetet, és hát természetesen ismerjük az u-nak az értékeit ugyanezekben az időpillanatokban. És ha ezekből az értékekből mi vissza tudjuk állítani az x nullát, tehát hogy honnan indult el az állapottérben a rendszer, akkor nevezzük a rendszert megfigyelhetőnek. A másik eset, az a következő, ugyanezeket az ismereteket feltételezzük, tehát n darab értékét az y-nak nullából indulva, n darab értékét az u-nak megint csak nullából indulva, és hogyha ezekből tudjuk rekonstruálni, hogy éppen hol vagyunk, akkor nevezzük a rendszerünket rekonstruálhatónak. Tehát a megfigyelhetőség az az, hogy a megfigyelésekből tudjuk, hogy honnan indultunk, a másik pedig az, hogy azokból tudjuk, hogy éppen hol vagyunk. Ez a különbség a kettő között. Nézzük akkor először a megfigyelhetőségre vonatkozó kritériumot. Ja, ahhoz, amit fel fogunk használni, az, ami itt a fólián felül van, tehát az yk és az uk-nak az ismerete kell, hogy megadja nekünk ezt az x-szóvektort. Ez azt jelenti, hogy mindent, amit ismerek, tehát ezeket a tagokat mind ismerem, azokat átrendezem ide az yk mellé, és így kapom, ezt csináltuk egyébként a folytonos idejű analízisnél, így kapom meg ezt az yk felülvonást itt, és akkor ugye ami marad itt a jobb oldalán ennek az egyenletnek, az csak a c-szer phi a k-adikon, x nulla. Tehát ezeket ismerem, ezekben benne vannak persze az yk-k meg az uk-k is, n darab érték mindegyik esetében, és az x nullát szeretnénk visszaállítani. Ez lesz tehát a megfigyelhetőség kérdése. Nézzük meg a kritériumot. Hát ugye mi sem egyszerűbb ennél. Ja, d-t azt mégis nem is kell nullának feltételezni. Ugye egész egyszerűen azt tudjuk, hogy a y nulla felülvonás az tehát a c-szer, az x nulla. Még egyszer, különböző, annyit csinálok, hogy különböző k-kra veszem ezt az egyenletet. K egyenlő nullára, az y nulla egyenlő c-szer x nulla. K egyenlő egyre, az y felülvonás egy, az c-szer phi-szer az x nulla. K egyenlő kettőre, az y felülvonás az a c-szer phi négyzet x nulla. S így tovább, egészen mondjuk n-1-ig, tehát y felülvonás n-1, az akkor tehát nem lesz más, mint a c-szer phi az n-1-en, szer x nulla. No, de hogyha egy vektorba beleteszem, kedves kollégák, ezt az összeset, és őre azt mondom, hogy y felülvonás. Ugye itt minden x nullát különböző mátrix szoroz, akkor ugye azt kapom, hogy az y felülvonás az egyenlő c, c-szer phi, c-szer phi négyzet, pont, 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 és az utolsó egyenletből c-szer phi az n-1-en, és amit ez szoroz, az nem más, mint az x nulla. No de, ez milyen mátrix? Ezt a mátrixot már ismerjük, csak akkor a fi helyére átírtunk. Ez nem más, mint a MO megfigyelhetőségi mátrix. Ségi mátrix. Ez még jobb, mint a kék, ez a piros, nem? Tehát megfigyelhetőségi mátrix. Tehát mi a megfigyelhetőség feltétele, kedves kollégák? Hogyan tudjuk visszaszámolni az y felülvonásból az x-et? Úgy, hogy mindkét oldalt megszorozzuk balról ennek az mc-nek az inverzével, tehát a megfigyelhetőség szükséges és elégséges feltétele az, hogy létrezzen ennek a mátrixnak az inverze, ami pedig hát ugye egyenértékű azzal, hogy a rangja ennek a megfigyelhetőségi mátrixnak, az megegyezzen az xk-nak a dimenziójával, ami ugye n jelölést kapott korábban. Ez megegyezik a folytonos idejű időben invariáns rendszerekre vonatkozó kritériummal a megfigyelhetőség esetében. Szünet után megnézzük még a rekonstruálhatóság kritériumát, ott is azt fogjuk látni, hogy egy kis algebrai differencia van a folytonos idejű esethez képest, és utána pedig nincs más dolgunk, csak végigfutni ezeken a szabályzó elemeken, hogy mi más a folytonos idejű esetben, a diszkrét idejű esetben a folytonos idejű esethez képest. A diszkrét idejű állapotteres rendszereknek az analízisénél tartunk. Megfigyelhetőség, irányíthatóság, rekonstruálhatóság, elérhetőség. Irányíthatóság, elérhetőség, megfigyelhetőséget tisztáztuk. Még hátra van a rekonstruálhatóság. A rekonstruálhatóság azt jelenti, hogy megfigyelünk n darab kimenetet és bemenetet, és abból megpróbáljuk rekonstruálni, hogy éppen hol van a rendszerünk. Ehhez szeretnénk egy kritériumot találni. A rekonstruálhatóság tehát csak abban különbözik a megfigyelhetőségtől, hogyha tudjuk, hogy honnan indultunk, akkor semmi más dolgunk nincs, csak le kell játszanunk az állapot egyenletet. Tehát, hogyha ki tudjuk számítani, hogy az x nulla az mi volt, akkor utána onnan el kell menni az x n-ig. Az nyilván függ magától az x nullától, amit, hát, hogyha megfigyelhetőek vagyunk, akkor tudunk, és utána még van ez az összeg, amelyik hát nem függ az x nullától, de viszont függ a bemeneteinktől. Ezt tovább átalakítjuk, ugye akkor azt kapjuk, hogy itt van az x0, amit találunk, az az MC irányíthatósági mátrix. Az x0-ánkat azt ugye úgy tudjuk kiszámítani, hogy invertáljuk ezt az y felülvonást, bocsánat, a megfigyelhetőségi mátrix inverzével megszorozzuk ezt az y felülvonást. Tehát az xn az ezzel egyenlő. Tehát amire nekünk szükségünk van, az a reverzibilitás. Tehát hogyha a rendszerünknek a, ugye az fontos, hogy az MC-mátrix inverzére itt nincsen szükségünk, hiszen az csak egy tag, nem, abból nem akarjuk kiszámolni, viszont szükségünk van a XO meghatározására, tehát az MO inverzére. Tehát a rekonstruálhatóságról is azt tudjuk mondani, ilyen gyorsan el tudjuk ezt intézni, hogy az biztosított, tehát annak a szükséges és elégséges feltétele az MO mátrix inverzének a létezése, ha a rendszerünk reverzibilis. Teljesen hasonló a diszkuszió ahhoz, amit az elérhetőségtől értettünk. Itt is össze lehet tehát foglalni ezt a két eredményt. Ha a diszkrét idejű rendszerünk reverzibilis, akkor a megfigyelhetőség és a rekonstruálhatóságnak is ugyanaz a szükséges és elégséges feltétele, mind a két esetben ennek a bizonyos megfigyelhetőségi mátrixnak az inverze, ugyanez volt a feltétel folytonos időben is. Míg ellenben, hogyha a rendszerünk nem reverzibilis, akkor ez a teljes egyenértékűség ez nem igaz, akkor más a feltétel, akkor nem kell feltétlenül invertálhatónak lennie ennek a megfigyelhetőségi mátrixunknak ahhoz, hogy a rekonstruálhatóság teljesüljön. Tehát a reverzibilitás az itt egy kulcs a fogalom. Ő ezt teszi, ha ez teljesül, ezt teszi egyenértékűvé a folytonos és a diszkrét idejű fogalmakat. És akkor tulajdonképpen ezzel ilyen gyorsan el is intéztük az analízis kérdéseket, és most már csak azt kell megmutatnom a hátralévő időszakban, hogy az állapotteres szabályzó tervezése az vajon mennyiben különbözik diszkrét idejű esetben a folytonos idejű esethez képest. Ugyanezt az Ackermann képletet fogjuk használni, tehát azt Ackermann képlet segítségével állítjuk elő a saját értékeket, tehát ez nem változik. Egyetlen egy dolog azonban természetesen változik, ugye, amikor stabil saját értékeket akartunk beállítani folytonos időben, akkor ennek a bizonyos Fizé polinómnak a gyökei, ezek a bal félsíkon kellett, hogy elhelyezkedjenek, míg diszkrét idejű esetben, persze ugyanezt a képletet használjuk, de a stabilitás az akkor teljesül, hogyha ennek a polinómnak a gyökei az az egységkörön belül található. Ezt próbálja szemléltetni ez az ábra. Tehát a szabályzó tervezés következik most. Ugye a stabilitási régió, ez az, amit az előbb mondtam, ez különbözik a folytonos idejű esetben. Ugye ott az S tartományban szokás megadni a pólusokat, és a stabilitási régió az a bal félsík volt, és ugye azt csináltuk, hogy voltak pólusaink, amelyek az állapot visszacsatolás után keletkeztek, volt egy domináns póluspárunk, meg itt adott esetben hozzáképes gyors pólusaink, tehát ők voltak a domináns póluspárok. Ugye ők voltak a saját értékei az A-B-K-nak, tehát a pólus áthelyezésnek. És voltak ehhez képest még pólusaink, valahol még ezektől balra. Ezek voltak a megfigyelőinknek a pólusai, vagyis a A-G-C, ami hát ugye az F-mátrix volt. Ez volt a megfigyelő. Ez pedig az állapot visszacsatolás, amit most csak úgy fogok rövidíteni, hogy A, V. Ezek voltak az előírásaink. Ugye Z tartományban ezek a pólusok mind az egységkörön belülre kell, hogy kerüljenek. Tehát, hogyha folytonos időben meg tudom mondani, hogy hol legyenek a pólusaink, akkor ugye az átszámítást, ha már egyszer valahol ott szereplő képlet, a Z egyenlő, E ad ST segítségével tudjuk megkapni, ahol a T az a mintavételi periódus idő volt, ha Használtuk mi már ezt valahol? Hát hogy ne használtuk volna, hogy amikor a két szabadságfokú szabályzóinkat terveztük, ott is azt csináltuk, hogy a modell viselkedését folytonos idejű pólusokkal írtuk elő, és ugyanezzel a képlettel számoltuk át diszkrét időben. Ezeket a pólusokat SC végtelennek, ezeket meg SO végtelennek jelöltük, meg domináns póluspárokat meg S1-nek és S2-nek. Tehát ugyanezt csináljuk, a stabilitási régió az egységkörnek a belseje lesz, megpróbálok egy egységkört valahogy felvázolni. Ugye a kör az a képzetes tengelynek a képe, tehát a képzetes tengelyhez, ami itt közel van, az itt közel lesz a körhöz, tehát ezek valahogy így helyezkednek el. Ugye az állapotsát visszacsatolás látni fogjuk itt a phi minusz a b gamma k-t fogja jelenteni. És ugye lesznek még ehhez képest gyorsabb pólusaink is. Ők pedig a phi minusz g-szer c-nek a pólusait fogják jelenteni. Tehát így keletkeznek ezek a pólusok. A szabályzó elemei most is ugyanazok, amik folytonos időben már megismertünk, ezeket lehet bepakolni egy ilyen szabályzóba, és azt hiszem, hogy a hátralévő időben ezen gyorsan végig is tudunk szaladni. Egy ilyen állapotteres szabályzó tervezés, ez tipikus vizsga feladat lehet, folytonos vagy diszkrét időben is. Ezeknek a különböző elemnek a megtervezése, ha valaki tudja, hogy mi mit jelent, akkor az néhány MATLAB utasítást kiadását teszi csak szükségessé. Tehát kezdjük az állapot visszacsatolással. Diszkrét idejű állapot egyenlettel adott a szakasz, xk plusz 1 egyenlő fi xk meg gamma uk. Ha akarjuk, akkor itteni xk-ból még elő tudjuk állítani az yk. Miután állapot visszacsatolásunk van, ezért egyelőre az xk-t csatoljuk vissza, hozzá negatív előjellel itt a k, ő az u, és nyilván itt azt kapjuk, hogy az u az egyenlő, és abban az uk egyenlő, mínusz k-szor, ami ugyanúgy egy erősítés vektor ebben az esetben, mint a folytonos idejű esetben, ez a xk, tehát minden időpillanatban úgy kapjuk meg a beavatkozó jelet, hogy k egyel megszorozzuk az x első elemét, k2-vel az x második elemét, úgyhogy az x-nek ezeket az elemeit a k-adik időpillanatban nézzük. Ha ezt behelyettesítjük, akkor a zárt kör differencia egyenlete úgy fog alakulni, hogy a fi szer az xk mínusz gammászor k szor xk, értelemszerűen az xk-t ki tudjuk vinni jobbra, és ami marad, az a fi mínusz gammászor k szorozva xk. Az Ackermann képlettel ugye a k-t megkaphatjuk, hogyha előírjuk ennek a fi mínusz gamma k-nak a saját értékeit. Tehát a k számítása az Ackermann képlettel lehetséges. És semmi különbség nincs a folytonos idejű esethez képest, pusztán tudni kell, hogy a Z tartományban vett megfelelőit kell venni a saját értékeknek, méghozzá azoknak a saját értékeknek, amiket adott esetben folytonos időben definiálunk. Kicsit megfordítanám a sorrendet, és a megfigyelő előtt foglalkoznék az alapjel figyelembevételével. Ugye ezt úgy tudjuk figyelembe venni, hogy meghatározzuk az alapjelhez tartozó nx, nu erősítéseket. Miről is van tehát szó? Itt érkezik az rk, megszorozzuk őt nx-szel, hopp, itt kivonjuk belőle az xk-t, ami itt kapunk, azt megszorozzuk a k erősítésvektorral, amit ugye ez alapján mi már ki tudunk számítani. Itt ehhez még hozzá kell adnunk az RK-szor az NU-t. Így megkapjuk az UK-t, és hát itt pedig az XK plusz 1 egyenlő Phi XK meg gamma UK szerepel. Egyelőre nincs mi megfigyelőnk, tehát az XK-t vagyunk kénytelenek visszacsatolni, amit hát ha megszorozunk C-vel, értelemszerűen az YK-t fogjuk kapni. Ezeket az erősítéseket megint csak az állandósult állapotból határozzuk meg. Feltesszük, hogy az RK az az egységugrás, és feltesszük, hogy állandósult állapotban akkor ezen a ponton egyet szeretnénk, ezen a ponton pedig nullát szeretnénk, akkor az állandósult állapotok azok lesznek, hogy itt x, bocsánat, itt ugye x végtelen jön állandósult állapotban, itt u végtelen érkezik állandósult állapotban. Ha itt állandósult állapotban nulla van, akkor az u végtelen állandósult állapotban nu. Ha itt nulla van, akkor az x végtelen állandósult állapotban az pontosan az nx, hiszen az alapjel egységugrás esetén olyan, hogy az ő állandósult állapota megint csak egy, tehát ez pedig nx, és ami a különbség a folytonos idejű esethez képest, hogy ugyebár, hogyha már semmi nem változik, akkor az xk plusz 1 megegyezik az xk-val. Tehát itt nem az az eset van, mint folytonos időnél, hogy itt a bal oldal nullává válik, itt az az eset van, hogy ez is x végtelen, meg ez is x végtelen. Okay? Tehát, hogyha most fel akarom írni ezeket az egyenleteket, akkor ugye azt kapom, hogy az x végtelen, ami ugye nem más, mint az nx, az egyenlő phi-szer az nx meg gammászor az u végtelen, de az u végtelen az az nu. Illetve amit még kapok az az, hogy a c-szer az x végtelen az 1, na de az x végtelen az nx, tehát C-szer az NX az 1. Ebből a két egyenletből pedig némi átrendezés után, ugye egy oldalra rendezek itt mindent, tehát akkor phi minusz egységmátrixot ki tudom emelni, és azt szorzom jobbról az NX-szel. Tehát azt kapom, hogy phi minusz az egységmátrix szorozza az első egyenletben az NX-et, a gamma szorozza az NU-t, és a második egyenletben a C szorozza az NX-et, és a nulla szorozza az NU-t, és amit kapunk, ugye az, ha ezt átvittük ide, az a nulla és az egy. Ahonnan megint csak ugye ennek a mátrixnak az invertálásával adódnak az ismeretlen erősítéseknek értékei. Phi mínusz egységmátrix, gamma C nulla invertálva nulla és egy. Tehát ami a különbség, az az egységmátrix a folytonos idejű esethez képest. Nézzük meg most a megfigyelőt. A megfigyelőnek tehát minden mintavételnél az X-nek a becslését kell előállítanunk. Erre megint csak a kalapjelet fogjuk használni. Ezt egy differencia egyenlet segítségével állítjuk elő ezt a becslést. Lesz ebben a differencia egyenletben ugyanúgy, mint korábban valamilyen F, ami a korábbi becsült értéket szorozza. Lesz benne valami H, ami a beavatkozó jelet szorozza, és lesz benne valamilyen G, ami a kimenetet szorozza. Csak hogy feltehető a kérdés, most melyik kimenetet szorozzuk? Ugye szorozhatjuk a K-adik kimenetet. De hát az már egy ideje megvan, mikor mi ki akarjuk számítani a következő becsülést, nem? Tehát mi az K plusz egyedik becslésünkhöz felhasználhatjuk nem feltétlenül a korábbi kimenetértéket, hanem felhasználhatjuk az aktuális kimenetértéket is. Az aktuális kimenetértéket azért nem használhatjuk ki, mert azt ugye a becsült érték alapján leszünk kénytelenek számítani. Ugyanis az a K-szor, az X kalap, K plusz 1. Tehát nem használhatjuk fel az aktuális, hogy nincs meg, de megvárhatjuk az aktuális kimenetet. Tehát ide írhatok K plusz 1 indexet. Hogyha ezt a K plusz 1 indexet használom, akkor azt a megfigyelőt, amit így kapok, pont amiatt, hogy megkülönböztessük attól a megfigyelőtől, ami a K-adik Y alapján dolgozik, mikor a K plusz egyedik becsült értéket akarjuk meghatározni. Tehát ezt az esetet aktuális megfigyelőnek fogjuk nevezni. megint csak definiálhatjuk a megfigyelés hibáját. Káodik időpillanatban a megfigyelés hibája, az nyilván a becsült állapotérték a káodik időpillanatban, mínusz a valódi állapotérték a káodik időpillanatban, és ugye azt szeretnénk, hogy ez nullához tartson. És úgy akarjuk az F-et, a H-t és a G-t meghatározni, hogy ez teljesüljön, függetlenül attól, hogy éppen mi a rendszerünknek a kimenete, és mi a rendszerünknek a bemenete. Abban az esetben, és ezt most már nem fogom levezetni, csak felírom, ha úgy választjuk ki az F-et, hogy az egyenlő a phi mínusz G szer C szer phi-vel, és úgy választjuk ki a H-t, hogy az egyenlő gamma mínusz G szer C szer gamma, akkor behelyettesítve az F-et ide, a H-t ide, az X kalapot ide, és az XK-t innen ide, azt fogjuk kapni, akár hiszik, akár nem, hogy a hibára az alábbi alakú differencia egyenlet teljesül, a hiba k plusz egyedik értéke az egyenlő a hiba k-adik értékével szorozva f. Egyébként ez egy nagyon egyszerű, nagyjából két soros algebrai bizonyítás, kicsit manipulálni kell a mátrixokat, kiemelgetni és kiejteni a megfelelő elemeket, és készen vagyunk. Az F helyére persze ide beírhatom ezt a phi minusz G szer C szer phi. És nem szabad lejteni az LK-t sem. Ja, az, hogy a hiba milyen gyorsan tűnik el, milyen gyorsan tart a nullához, azt a phi minusz G szer C szer phi mátrix saját értékei határozzák meg. Viszont a G-t azt felhasználhatom arra, hogy ezt a megfelelő helyre tegyük, pontosan ezeket a saját értékeket a megfelelő helyre tegyük, egy Ackermann képlet segítségével, hogyha elő vannak írva ennek az F mátrixnak a saját értékei. Tehát a G-t itt is az Ackermann képlettel tudom meghatározni. Tanterm és a számítógéptermi gyakorlaton végig fognak számolni egy ilyen feladatot. Meg fogják határozni a K-t, a G-t, az F-et, a H-t, a NX-et, az NU-t, és azt hiszem mást nem is nagyon kell. Okay? Látszik, hogy ez a tervezés is teljesen hasonló a folytonos idejű esethez, de mégsem ugyanaz. Ugyanis folytonos idejű esetben nem tudtunk olyan jellegű megkülönböztetést tenni a megfigyelő között, hogy az valami aktuális, vagy éppen nem, viszont az egy folytonosan működő megfigyelő volt. Itt viszont az aktuális megfigyelő választása miatt jelenik meg a phi, és ez a G-szer, C-szer, gamma tag. Ugye ezek nem voltak a folytonos idejű esetnél. Azt hiszem, még gyorsan van időm a terhelésbecslőre. Tényleg borzasztó gyors lesz, kollégák, kis türelmet szeretnék kérni. Terhelésbecslő esetén azzal a szituációval kell megbirkóznunk, hogy egy konstans, de ismeretlen értékű DK meghamisítja a szabályzóból kijövő UK-t, aminek következtében olyan egyenletünk lesz itt, hogy az XK plusz egy egyenlő a fi XK meg a gammászor UK plusz DK-val. Itt van az XK-nk, itt van a C-szer az XK, ami az YK-t adja vissza. Mit csinálunk? Bevesszük a állapotok közé a DK-t, így egy bővített differencia egyenletet kapunk, és erre a bővített differencia egyenletre, hogyha egy megfigyelőt tervezünk, akkor az képes lesz a DK-t is becsülni. A különbség a folytonos idejű esethez képest az, hogy ugye a DK-ra vonatkozó egyenlet kicsit módosul. Folytonos idejű esetben az a feltételezés, hogy ez a zavarás konstans azt jelentette, hogy a D pont, tehát aznak az időszerinti deriváltja nulla. Itt az, hogy a DK konstans azt jelenti, hogy mintavételről mintavételre az ő értéke nem változik. Tehát a K plusz egyedik időpillanatban az ő értéke ugyanaz, mint a K-adik időpillanatban. Tehát ez az ő differencia egyenlete, és hogyha ezt bevesszük az úgynevezett bővített állapot egyenletbe, úgyhogy bevezetjük az X hullám K-t, ami az XK és a DK, mint bővített állapot, akkor ugye azt kapjuk, hogy az X K plusz 1 D K plusz 1 egyenlő valamilyen, és ezt fogjuk ugye nyilván nagy fi hullámmal jelölni, állapotmátrix szorozva az X és a D korábbi értékeivel, meg egy vektor, amit az U K-val szorzunk, és a kimenet K-adik időpillanatban vett értéke, az valamilyen sorvektor, amit C hullámmal fogunk jelölni, szorozva az XK-val és a DK-val, meg valamilyen szám, ami az UK-t szorozza. Nyilván könnyedén elő tudjuk állítani a mátrixaink elemeit, tehát még egyszer ez lesz ugye a fi hullám, ő lesz a gamma hullám, ő lesz a C hullám, ő pedig a D hullám. Az első egyenletet onnan kapjuk, tehát a XK plusz 1 az fi-szer az XK, meg gammászor a DK, meg gammászor az UK. A DK plusz 1 az pedig nullászor az XK, hiszen az XK ebben az egyenletben nem szerepel, meg egyszer a DK, hiszen az viszont szerepel itt ebben az egyenletben, meg nullászor az UK, a C hullám az pedig úgy adódik, hogy az YK az a C-szer az XK, meg nullászor a DK, és ugye közvetlenül a zavarójel nem hat a kimenetre. És ehhez a bővített rendszerhez tervezünk megfigyelőt, méghozzá aktuális megfigyelőt, ahogy azt az előbb már láttuk. És ez a megfigyelő elő fogja állítani nekünk nem csak az XK becslését, hanem a DK-nak a becslését is. Tehát aktuális megfigyelőt, aktuálisat tervezünk. Tehát van néhány hasonlóság és eltérés a folytonos és a diszkrét idejű esetben. Mindegyik esetben az Ackermann képleteket használjuk egymás után sorban. A struktúrája a szabályzóinknak teljesen azonos. Viszont néhány különbség van a két eset között a tekintetben, hogy algebrailag hogyan kapjuk az egyes elemeket. Ugye ez az Ackermann képlet volt az az algebrai feladat megoldás, amit sorra használunk. Fontos, hogy a stabil pólusok diszkrét időben az egységkörön belül vannak, de tudjuk, hogyha folytonos időben előírjuk ezeket a pólusokat, hogyan varázsoljuk őket be oda. Itt aktuális megfigyelőt tervezünk diszkrét időben, és ezt a megfigyelőnél, meg a terhelésbecslőnél is kihasználjuk. Mivel másképp számoljuk a végértéket, ezért az alapjel figyelembevételekor másképpen keletkeznek kicsit az NX és az NU erősítések, és ugyanezen okból kifolyólag, ugye amikor felírjuk, hogy a zavarás konstansának más alakja van folytonos és diszkrét esetben, ezért a kiterjesztett modelleknek az alakja is különbözik. Hogy ennyi mindösszesen a különbség, és akkor most már megismerték azt, hogy folytonos vagy diszkrét időben állapotteres szabályzót hogyan lehet tervezni. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a vizsgán kérdezhető tervezési feladatok nagy részét azt most már itt előadáson megismerték. Ugye nyilván hátra van még jó néhány gyakorlat, amíg utolérik az előadás. Az előadásból egyetlen egy nem maradt el idáig. Egy alkalom fog elmaradni a TDK miatt egyébként, az egyik szerdán. Amit még előadáson tehát tárgyalnunk kell, az az, hogy végülis milyen módszerek állnak rendelkezésre ezeknek a modelleknek a meghatározásához. Ugye mondtam, hogy a fizikai egyenleteket tudjuk felírni, és onnan katalógusból az adatokat kikövetkeztetni, de van egy másik módszer is, a parametrikus identifikáció, ezt fogjuk még megnézni. És utána gyakorlatban nagyon sok rendszer nem lineáris, azért a szimpla linearizálásnál jó lenne, hogyha velük kapcsolatban valamennyivel többet is tudnánk mondani, tehát fog foglalkozni egy előadás még a nem lineáris rendszerek stabilitás vizsgálatával is, egy vagy kettő, attól függ, hogy mennyi idő alatt tudok azzal végezni. Jó kollégák, ez van tehát még hátra, mai alkalomra köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a jövő héten szerdán találkozunk. Köszönöm szépen!